Olyan megoldást kell alkalmazni, amely valamilyen módon forintosítja a deviza hiteleket. Arra kell valamilyen megoldást találni, hogy az időközben jelentősen megváltozott árfolyamot és a hektikusan változó kamatszintet megpróbáljuk valamilyen módon fixálni. Ezt a múlt héten mondta itt a 180 percben Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Most mérlegelünk és előre tekintünk. Jó reggelt kívánok Lóránt Károly közgazdásznak és Weinhardt Attilának, a Portfolio.hu elemzőjének.
Jó reggelt
kívánok! Jó reggelt kívánok!
Kezdjük Lóránt Károllyal. Ha mit érthetett az alatt a nemzetgazdasági miniszter, hogy valamilyen módon forintosítsuk a devizahiteleket? Hogy néz neki ez a gyakorlatban a jelenlegi tudomásunk szerint?
Semmi nem dőlt el, hogy én tudom, tehát itt még a bankokkal tárgyalásokat fognak folytatni, meg gondolom a kormánynak is meg kell gondolni, és szakértőknek is végig kell számolni ezt. Hát én csak úgy tudom elképzelni a forintosítást, hogy valahogy a bankoknál a deviza alapot kiváltják forint alapra, és hát ez én a legjobb tudomásom szerint csak úgy lehet, hogy ehhez a szükséges devizát, ami hát lehet, hogy egy olyan 10 milliárd euró körül mozoghat, amennyi összes hitele van most a lakosságnak, beleértve a lakásköltségeket és a szabadfelhasználási kölcsönöket, és akkor ezt a Nemzeti Banknak a terhére, tehát a tartalékának a csökkenésének a terhére.
Ezt, bírná ezt a Nemzeti Bank?
Én nem biztos, hogy ez a 10 milliárd lenne a teljes összeg, mert ugye nem mindent akarunk kiváltani, csak egy részét, tehát lehet, hogy kevesebb. Na most feltehetően bírná, csak a kérdés az, hogy ahogy csökken a Nemzeti Banknak a tartaléka, úgy növekszik az a veszély, hogyha a pénzpiacon újból egy 2008 céghoz hasonló turbulencia következik be, akkor az problémát okozhat. Tehát az én meggyőződésem szerint nagyon kell ebben vigyázni, végig kell sokszorosan számolni, milyen biztonsági helyzetbe kerülünk akkor, hogyha ezt megtesszük. Na most én nekem egy más megközelítésem lenne a kérdéshez, de majd erről később akkor beszélünk.
Rögtön itt folytatjuk. Weinhardt Attila, hogyan reagálta a piac, a bankok arra híre, hogy forintosítanák valamilyen formában a devizahiteleket?
Ugye a legelső kormányzati jelzés az július 16-án hangzott el azzal kapcsolatban, hogy egy újabb devizahiteleseknek szóló mentőcsomagon gondolkodik a kormány, és ezt követően lényegében az utolsó július második felében, illetve augusztus első napjaiban azt láttuk, hogy a forint lényegében fokozatosan, bár lassan gyengül. Ez a gyengülés meglátásom szerint nagyjából négy tényezővel magyarázható. Egyrészt ugye a Magyar Nemzeti Bank eleve bejelentette, hogy folytatódik a kamat csökkentési sorozat, tehát nem áll meg, és az olvadó kamattartalom az értelemszerűen azért inkább egyre inkább aláássa a magyar fizetőeszköz erejét. Ezen felül pedig a devizahiteles mentőcsomag nagyjából három csatornán keresztül járulhatott hozzá forint gyengüléshez. Egyrészt ugye van egy bizalomromboló hatás, ahogy azt például a végtörlesztés során 2011 őszén is láthattuk, hiszen lényegében itt arról van szó, hogy a kormány visszamenőleges hatállyal belenyúl magánjogi szerződésekbe, amely természetesen nem túl pozitív így a piaci szereplők számára. Másrészt pedig ugye elképzelhető, hogy lehettek olyan piaci szereplők, akik tarthattak attól, hogy a Magyar Nemzeti Bank majd nem fogja rendelkezésre bocsátani, vagy nem olyan mértékben a devizatartalékait, amely majd ezeknek a devizahitel szerződéseknek a lezárásához szükséges. Ez is hozzájárulhatott a forint gyengüléshez, és egy harmadik tényező pedig természetesen az, hogy elképzelhető, hogy ezzel párhuzamosan erősödött a banki forrás kivonás, amely a devizapiacon forint gyengítő hatással jár.
Ezek gyengítették a forintot, Lóránt Károly?
Hát mindenképpen abban az irányba hatnak, tehát mondjuk egy forint árfolyamra sok minden hathat egyszerre, ugye, és ez nyilvánvalóan a forint árfolyamot negatív irányba befolyásolja.
Csak a kamatcsökkentést már a kezdetekkor sokan úgy apostrofálták, hogy ennek súlyos következménye, vagy drámai következményei lesznek, nem lettek?
Nézze, itt a következőt kell látni, hogy Magyarországnak a külső adóssága az jelenleg 122 milliárd euró. ez a GDP-nek körülbelül a 120%-a. Erről általában nem beszélnek, mert az államháztartás adósságáról beszélnek, ami csak 80%-a a GDP-nek, de hát kifelé nem csak az államháztartás, hanem például ugye a devizadósok is tartoznak. Na most ez a rendszer úgy működik, hogy ezt időről időre törleszteni kell, de úgy törlesztik, hogy újból és újból a pénzpiacokon fölvesznek kölcsönöket. Tehát itt a kölcsönnek egy refinanszírozása folyik. Most a probléma abból adódik, tehát fölveszem, visszafizetem, fölveszem, visszafizetem. Most abban a pillanatban, hogy valamilyen oknál fogva nem lehet fölvenni, vagy hirtelenében valami megzavarja a piacokat, és csak nagyobb, sokkal nagyobb kamatokkal lehet esetleg fölvenni újabb hiteleket, ez azt jelenti, hogy hát ez egy kockázatot jelenthet. Tehát ez történt 2008-ban is.
Most térjünk vissza a forintosításnak a gyakorlati következményeihez, ráadásul abból az aspektusból, hogy mit jelent ez az annak a devizahitelesnek, akinek a hitelét valamilyen formában majd forintosítják. A nemzetgazdasági miniszter egyértelműen pozitív következményekről, vagy pozitív hatásról beszélt. Ez így van, ennek csak pozitív hatása lesz, és most kizárólag a devizahiteles aspektusából közelítsük meg Weinhardt Attila.
Igen, ugye Varga Mihály valóban erről beszélt, viszont azt érdemes azért megjegyezni, hogyha ezek a hitelek piaci kamatozás mellett váltódnának át forint hitelre, akkor egyértelműen nőne az addigi devizahiteleseknek a havi törlesztő részlete. Hiszen ugye azt látni kell, hogy a frank alakú kamatok azok nagyjából most az MNB statisztikai szerint 7-8% körül ketyegnek, míg a forint alapú hitelek nagyjából 10%-on. Tehát, hogyha csak egy forintosításra kerül sor, és piaci alapon rendezi az állam ezt az egész problémát, akkor lényegében arról van szó, hogy emelkedik a törlesztő részlete az adósoknak. Tehát nyilvánvalóan nem ez az irány, amelyet a kormány favorizál. Ugye felmerült egy másik megoldási javaslat is, hogy a meglévő futamidőt igyekezne valamilyen formában csökkenteni a kormány. Ugye most a deviza alapú hiteleknél a kormány jelzése szerint nagyjából 11 év az átlagos hátra lévő futamidő. És hogyha ezt például lefeleznék, tehát nagyjából 6-7 évre csökkentenék, akkor ugye, hogyha ez is piaci alapon kerülne rendezésre, akkor rendkívül nagy mértékben megemelkednének a havi törlesztő részletek. Tehát valószínűleg ez sem a járható út. A meglátásunk szerint feltétlenül ennek a kettő kombinációja az, amelyben gondolkodhat a kormány. Tehát egyrészt a piacinál olcsóbb forrást nyújtana forint alapon a lecseréléshez, másrészt pedig igyekezne a futamidő is leszorítani, hogy lényegében ugye a devizahiteleknek a törlesztése az forint alapon gond nélkül meg tudjon történni, illetve feltétlenül még a havi törlesztő részlet csökkentését is el szeretné érni a kormány.
Lóránt Károly?
Itt szeretnék arra utalni, hogy jelenleg ugye az infláció az körülbelül olyan 4% körül mozog, hogyha a kamatláb 10%-ot, 6%-os reálkamatot jelent. Tehát semmi sem indokolja szerintem, hogy 6%-os reálkamattal terheljék meg azokat, akiknek a kölcsönét forintra váltanák át. Tehát itt egy speciális megoldást kell kitalálni. Na most én egy azért az egész gondolkodásban egy másik irányt vezetnék be, méghozzá a bankok oldaláról megvizsgálni, hogy ez hogyan is nézett ki. Mert az én felfogásom szerint, és nem csak az én felfogásom szerint, hanem az OECD-t lehetne idézni, meg a svájci központi bankot, ez egy carry trade-nek nevezett spekuláció. A carry trade az magyarul kamatkereskedelemre lehet lefordítani, tehát hogy egy bank alacsony kamatozású devizában fölvesz hitelt, és magas kamatozásúba kiadja, és vállalja az árfolyam kockázatát ennek a dolognak. Tehát ezt magyar broker cégek is hirdetik magyarok számára ezt a spekulációt. Na most itt ebben a spekulációban a nagy üzlet az volt az osztrák bank, főleg osztrák bankoknak, hogy a kockázatát ennek a spekulációnak áthárították a hitelfelvevőre. Na most én erről az oldalról indulnék ki, és ez nem csak Magyarországon történt, hanem szerte Kelet-Európában, tehát Magyarország benne volt ebben 30 milliárd euróval körülbelül, egész Kelet-Európára vagy Közép-Kelet-Európára 250 milliárd, tehát a horvátok is ugyanebben problémával küzdenek, de az ukránok is egyébként. Én ezt kiterjeszteném azzal, hogy európai szinten kellene fellépni ez ellen a spekuláció ellen, és megváltozni megváltoztatni a feltételeket, és a feltételváltozás az én felfogásomban az lenne, hogy az a bank, aki kölcsönvette a svájci frankot, és kikölcsönözte magasabb kamatra, ő neki mennyibe került ez az üzlet. Tehát például, hogy 1,5%-ot fizetett ugye a svájci frankért, közben megváltozott mondjuk a forint árfolyam, mennyi volt az ő haszna, és ezt a hasznot azt mondta, hogy na, legyen 1%-os haszna azon, amit ő hát hitelezett, de ne legyen rajta végtelen nagyságú haszon, mert pillanatnyilag ugye az elmúlt években ez volt.
Mert van szerint esélye annak, hogy az európai bankok ilyenfajta regulációja megtörténik?
Kérem szépen, most rendkívül erős Európában a bankellenes hangulat, tehát azt tudni kell. Tehát lépjünk ki a kis hazánkból, nézzünk körül Európában, és én el tudom képzelni azt, hogyha a devizaadósok Európában összefognak, mert mondom, nem csak a magyarok azok, és elviszik ezt az európai bíróságig ezt a kérdést, akkor igenis van esély arra, hogy nyerjenek, muszáj föllépni az érdekvédelem érdekében, tehát ez nem csak magyar ügy.
Az előző percekben a devizahitelek valamilyen formában történő forintosításáról beszélgettem Lórend Károly közgazdásszal és Weinhardt Attilával, a Portfolio.hu elemzőjével.